Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az uniós csúcs eredményét és a koronavírus járvány friss fejleményeit híradásainkban hallgathatják meg. Most először arról lesz szó, hogy hamarosan megindul az azeri gáz szállítása Dél-Európába, és a vezetékhez Magyarország is csatlakozna, mondta a külgazdasági és külügyminiszter Bakuban. Szijjártó Péter hozzátette, Magyarország támogatja azt az azeri kezdeményezést, hogy az ENSZ hívjon össze rendkívüli közgyűlést a koronavírus járvány miatt. Herceg Zsolt összefoglalója.
Ha a görögök, a bolgárok és a románok is a tervezett ütemben haladnak a kivitelezéssel, akkor 2023-tól új forrás jelenhet meg a magyar energiaellátásban, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bakuban, az M1 felvétele.
Reálisnak tűnik, hogy 2023-tól Magyarország fizikailag össze lesz kötve a dél-európai gázvezetékkel, és az azeriek politikailag támogatják azt, hogy Magyarország évente olyan 1 és 2 milliárd köbméter közötti gáz mennyiséget Azerbajdzsánból majd 2023 után tudjon vásárolni. Ez egy nagyon fontos előrelépés lesz Magyarország gáz ellátásának biztonsága tekintetében.
A magyar diplomácia vezetője szerint a magyar-azeri kapcsolatokban az energetikán kívül meghatározó szerepet játszik a koronavírus járvány elleni küzdelem is. Azerbajdzsán a türk tanács tagjaként 40 ezer maszkot és 2000 liter fertőtlenítő folyadékot adott Magyarországnak, mi pedig támogatjuk azt a kezdeményezésüket, hogy az ENSZ főtitkára mielőbb hívjon össze rendkívüli közgyűlést a pandémiára adandó globális válasz megtalálása érdekében, közölte Szijjártó Péter. A tárcavezető emlékeztetett rá, hogy a Wizz Air augusztus közepétől újraindítja azeri járatait, amennyiben a járványhelyzet ezt lehetővé teszi. A HEL 60%-os részesedéssel bír az energiaitalok azeri piacán, a MOL pedig nemrég 465 milliárd forintért vásárolt részesedést egy azeri olajmezőben. Ez a legnagyobb beruházás, amelyet magyar vállalat valaha végrehajtott, mondta a külgazdasági és külügyminiszter Bakuban. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
Ha Európa a szélsőséges szekularizmustól vezérelve hallgat a vallási kisebbségeket érő jogsértésekről, az a világszerte bűnrészességet vállal sokmillió ember üldöztetésében és halálában, mondta Hölvényi György, az Európai Unió 2019-es emberi jogi jelentésének európai parlamenti vitájában. Az Európai Néppárt frakciójának kereszténydemokrata politikusát Kántor Viola arról is kérdezte, milyen súllyal voltak jelen a vallásgyakorlással kapcsolatos jogsértések a plenáris ülésen.
Számomra, mint aki vallásközi párbeszéd munkacsoportot vezet most már jó pár éve a saját néppárti frakciómon belül, ez egy kiemelt téma. És hangsúlyozni szeretném, ez nem vallási kérdés. Tehát ez nem egy buzgalmi kérdés, hanem egy nagyon mélyen emberi jogi kérdés. Megjelent a téma, és ez nagyon fontos, mert ez korábban szinte észrevéthetetlen, vagy nem is volt. És megmondom őszintén, hogy nekem van egy hiányérzetem. Az egész világon tulajdonképpen a keresztény üldözések kapcsolatban úgy gondolkodnak, hogy Európa tulajdonképpen a keresztények védője, illetve kell, hogy legyen, és ezt nem csak az elszenvedők gondolnak erre, és nyújtják segítségre a kezüket, hanem tulajdonképpen az üldözők is azt gondolják, hogy rólatok majd az európai gondolkodnak. Most ehhez képest a jelentésben nagyon-nagyon kevés szó van, szinte csak közvetetten. Ez nem szerintem ilyen érzelmes kifejezés, tényleg botrányos, mert nem a valóságot tükrözi. Se a keresztény üldözés mértékével kapcsolatban, és se pedig a valós politikai helyzettel kapcsolatban. A valóság abban ér el, hogy az elmúlt évek során ez egészen világos lát, hogy a keresztény kisebbségek a legüldözöttebb vallás lett az egész világon. Ez nem a mások üldözését akarja elfedni, hanem ez egy számszerű tény. És az, ami nagyon-nagyon fontos benne, hogy ez igazából az Európai Unió külpolitikájában, hogyha egyáltalán lehet ilyenről beszélni, és ez csak nagyon korlátozottan lehet, tehát a mindennapi egyeztetések tárgyalásokban ez nem kiemelt téma. Ez a hallgatólagosság, ez egyfajta beleegyezést jelent, és ezt elnyomó rezsimek, kormányok messzemenőleg ki is használják az adott országban, és ez szerintem ez egy nagyon nagy probléma, mert ezek az emberek elsősorban Európára számíthatnak, senki másra.
Európa vagy a világ vallási kisebbségeit. Tipikusan milyen hátrányok, milyen korlátozások érik a mindennapokban?
Különbség van a megkülönböztetés és az üldözés között. A megkülönböztetés, most nagyon leegyszerűsítve, kapok egy pofont, szídnak, ez egy nagyon, nagyon kellemetlen, és ez egy megkülönböztetés. Ennek a jelei nagyon sokszor már-már Európában is megvannak. Üldözés, amikor az életemre törnek, és el akarnak üldözni a lakhelyemről, saját kultúrámat vagy föladom, magyarul adott esetben áttérek egy másik vallásra, vagy megölnek, tehát közvetlen életveszélyben van szó. Ezt látjuk Nigériában, ezt látjuk robbantásokon keresztül Egyiptomban, ezt látjuk más afrikai országokon, és ugye nagyon gyakran Közel-Keleten.
Ön ugye az Európai Néppárt vallásközi munkacsoportjának társelnöke, kereszténydemokrata EP képviselő. Ön hozzájárult-e valamivel a vitához, hogy a vallási kisebbségek problémái jobban láthatóak legyenek?
Teljesen világos, hogy Közel-Keleten, Afrikában, de adott esetben Ázsiában is nagyon fontos, hogy világosan emberi jogi helyzetre, és ezen belül a vallásszabadság helyzetébe, és ezen belül a üldözött keresztények helyzetére fölhívjuk a figyelmet. Ezt évek óta tesszük plenáris ülésen, bizottsági üléseken. Mondani kell, és ennek az eredménye az is, hogyha ilyen módon is, de magában az emberi jogi jelentésben ez benne van. Tehát nekem egyetlen szófordulat vagy kifejezés jár, tehát a szekularizmus, az állam és az egyház szétválasztása, ez egy világos dolog, de kiderült, hogy ennek lehet szélsőséges formája, mikor a saját identitásunkat, és még egyszer hangsúlyozom, ez nem vallási kérdés, az emberjogi kérdés, kulturális kérdés, akkor tulajdonképpen ezt mi nem tagadhatjuk meg, főleg, hogyha üldözött emberek ránk számítanak.
Hölvényi Györgyöt, az Európai Néppárt vallási munkacsoportjának társelnökét, kereszténydemokrata EP képviselőt hallották. Megbénulhatott volna a törvényhozás Lengyelországban, és akár előrehozott választásokhoz is vezethetett volna, ha Andrzej Duda hivatalban lévő államfő helyett ellenzéki jelölt nyeri a lengyelországi elnökválasztást, mondta az Inforádio Aréna című műsorában Rosonczi Kovács Mihály, a Közép-Európai Nézőpont Intézet elemzője, a riporter Király István Dániel.
A lengyel köztársasági elnök felhatalmazása jóval szélesebb, mint mondjuk a magyar köztársasági elnöké, és különösen akkor, hogyha a kormányzó erőnek nincsen 3/5-ös többsége a parlament alsóházában, a Szejmben, a 2019. október 13-án lezajlott választások eredményeképpen a kormányzó jog és igazságosság pártjának 235 mandátuma van a 460 fős Szejmben, tehát nincsen 3/5-e, úgyhogy amennyiben Andrzej Duda nem nyerte volna meg a választást, akkor egy ellenzéki köztársasági elnök gyakorlatilag folyamatosan blokkolni tudta volna a törvényhozást, gyakorlatilag megbénította volna a törvényhozást, és ezzel a nagy mérvű reformoknak biztos, hogy gátat szabott volna, de az is elképzelhető, hogy kormányozhatatlanná vált volna az ország, és előbb-utóbb akár előrehozott választásokra is sor kerülhetett volna. A tétát az volt, hogy gyakorlatilag 2 éve folyamatos kampányüzemmódban lévő ország és kormánypárt, ugye 18-ban volt önkormányzati választás, tavaly meg európai parlament és parlamenti választás is. Ezután a 2 év után elkövetkezhet egy 3 éves időszak, amikor lehet nagyobb ívű programokat megvalósítani, vagy pedig tovább folytatódik ez az állandó készültség, az az állandó kampányidőszak. Elemzői szempont biztos nagyon izgalmas lett volna egy ilyen úgynevezett kohabitáció, amikor a másik politikai erő adja az államfőt és a kormányfőt, de valószínűleg ennek az ország itta volna meg a kárát.
És a szavazók, amikor voksoltak, akkor ez alapján döntöttek, vagy dönthettek, hogy látták, hogy itt valami furcsa dolog lenne, vagy lett volna, hogyha nem a kormánypárti jelölt nyer?
Igen, érdekes, hogy ugye első ránézésre ezek egy hétköznapi szavazótól távol lévő alkotmányos kérdések, de az az igazság, hogy eléggé tudatosan be volt ez vonva a kampányba, tehát az ellenzéki szavazók is tudhatták, hogy ők egy Trzaskowski mellett akár Duda ellen felfogott protest szavazattal, ők most bizony komoly gátat szabhatnak a nekik az ő szempontjukból nem tetsző változásoknak. És Andrzej Duda a kampányában pedig az egyik legfontosabb elem az volt, hogy ő az állóga annak, az ő mandátumának a meghosszabbítása az állóga annak, hogy folytatódjanak azok a nagyévű család támogató programok, amelyek jellemezték a PiS kormányzását 2015 óta. Itt a legismertebb magyar médiában is sokszor emlegetik az úgynevezett 500 plusz program, programot, ami minden gyermek után egy havi 40 ezer forintnyi támogatást jelent. De nem csak anyagi támogatásként kell fölfogni a családbarát mi voltját a lengyel PISZ kormányának, hanem a méltóságát is, a fontosságát is a családnak. Andrzej Duda többször elmondta, hogy a lengyel család adja a pillérét, erre épül a nemzet. Tehát, és főleg a szegényebb vidékeken jelentett ez sokat, hogy a méltóságát visszaadni a lengyel családnak. Tehát ő azt mondta, hogy ő az állog annak, hogy a kormánnyal együttműködő és ezzel a családbarát politikával együttműködő államfő legyen.
Rosonczi Kovács Mihályt, a Közép-Európai Nézőpont Intézet elemzőjét hallották, a heti külpolitikai összefoglalónk rövidesen folytatódik.